Sztheorin varázslat. Nem mintha Titti matróz nagyon sokat tudott volna a fruskák édesanyjáról. Mindössze kétszer látta, első ízben tavaly a nagy vihar után Vadmacska szigetén, amikor tele volt vidámsággal és fecsegéssel, és másodszor az idén, szomorúan gubbasztva a kocsiban a dédnagynéni mellett. Nancy és Peggy szemben ültek a kisülésen, és egyáltalán nem látszottak kalózoknak. Titti tulajdonképpen nem is Mrs. Blackettre gondolt, Titti az ő saját édesanyjára gondolt. Amikor Nancy elmesélte neki, hogy a Rick adta meg a dédnagynéni Mrs. Blackettet, Titti rögtön arra gondolt, mit érezne ő, ha valaki az édesanyjával tenné mindezt. Egy percig az volt az érzés, hogy a dédnagynéni az ő édesanyját Rick adta meg. Nem tudta ugyan biztosan, vajon a viaszk varázsbábú megteszi-e a hatását, de minden esetre érdemes megpróbálni. Felemelte a kis lámpást a sziklapolcról. A megolvadt és megkeményedett gyertyacseppek könnyen leváltak, mint egy vastag fehér tányér, ami a lámpás aljához ragadt. A gyufája kialudt. Egy kis fény szivárgott be a nyíláson, és a szemei is megszokták a sötétséget. Mélyen lehajolt, és kezét védelmezően a lámpás elé tartotta, nehogy neki üsse valaminek. Szerencsésen kiért annélkül, hogy a viaszk tányért eltörte volna. Kint a fecskevölgyben a tűz mellé telepedve, ahol az ágak vidáman ropogtak, a tiszta kék füst szállt az esti égbolt felé, és a papagáj felborzolt melltollakkal fülalá sétafikált, már majdnem ott tartott, hogy mégis feladja a tervét. A sima, kemény, zsíros sztearintömb láttán kétség fogta el, végre tudja hajtani a dolgot. Milyen is lehet a dédnagynéni? Emlékezett feszes, merev alakjára a kocsiban, de akárhogy próbálta, az arcát nem tudta elképzelni. Azután eszébe jutottak a benszülött képmások, amiket a múzeumban látott. Tulajdonképpen azok sem hasonlítottak semmihez. A név a fontos, és a varázstudomány. A névvel nem volt baj. Egész egyszerűen dédnagynéninek fogja hívni a figurát. A varázslás már nehezebb. Az a tény, hogy egy sztearin babát készít, és azt elnevezi dédnagynéninek, magában még nem elég. Szükség van néhány varázsigére is. No, de se baj. Eszébe jutott néhány afrikai és jamaikai mese, amiket anyus szokott mesélni esténként. A király felesége meghalt a nagy forróságtól, és a király szívből bánkódott miatta. Elküldött Obics asszonyért, aki boszorkány volt, és a király meghagyta neki, hogy olyan varázslatot üzzön, hogy senki se használhassa többi a királynő nevét, akinél gyönyörűbb nő nem volt a világon. És Obics asszony, aki boszorkány volt, körüljárta a szobát, és körüljárta a szobát, és körüljárta a szobát varázsigéket morzsolva, hogy aki a királynő nevét használja, abban a szempillantásban holtan essen össze. Körül a szobán, és körül a szobán, és körül a szobán, mormogta Titti magában, és közben az ujjain számolta. Háromszor körül, ez nem nehéz. A képmás elkészítése sok bajjal járt. A sztári nem viaszk, és a matróz hamarosan rájött, hogy semmire sem megy vele, ha nem olvasztja meg. Nem volt egyebe, csak a kormányos főző edényei. Nem szívesen használta őket, de a végén mégis úgy döntött, hogy egy ilyen dédnagynénitől megszabadítani az édesanyját jót ad arra, hogy bármit is fölhasználjon. És különben is hamar végez majd vele, és a rántotta sütőt, aminek a formája legalkalmasabb volt sztearin olvasztásához, kitisztíthatja és kifényesítheti, mielőtt még Susan visszajön Svenssonék farmjáról. Eszébe jutott, hogy a kormányos valahányszor valamit ki akart sütni benne, előbb egy kis vajat olvasztott fel a tepsiben, hogy ne ragadjon semmi hozzá. Jó, hogy ez eszébe jutott. Mire a vajat felolvasztotta a tepsiben a tűz fölött, az volt az érzése, hogy egész életében így sütött, főzött. Mikor a vaj már megolvadt és vígan sercegett a tepsi aljában, darabokra törte a sztearint, s a törmeléket beledobta a tepsibe. Ide-oda forgatta a tepsit, míg a darabkák megolvadtak és egybefolytak. Sajnos úgy látszott, kevés a sztearina képmás elkészítéséhez. A másik három lámpást is kihozta a sátorból, mindegyikben csak egy kis gyertyacsonkot talált, de a bádok dobozban bőven volt új gyertya. A három gyertyavéget belevetette a tepsibe, tett hozzá még egy kis vajat, és újra felmelegítette. Most meg az volt a baj, hogy a massza túl forró volt. Előbb meg kellett várni, míg lehűl. Abban a pillanatban, amikor eléggé lehűlt, egy kanállal összekaparta. Hozzáfogott a ragasztásához. Egyik kezéből a másikba forgatta, mintha meleg krumpli lenne. A massza déd nagynénivé formálódott. Egy kis kerek gomb, az volt a feje. Semmi értelme, hogy kígyó hajjal próbálkozzam. Ehhez hozzábigyeztett egy hosszú egyenes törzset, amit úgy sodort az ujjai között, mint a nudlit. Rányomta egy kőre, hogy megálljon egyenesen, azután egy kicsit benyomta a közepén. A karoknak külön nudlikat sodort, és azokat is hozzáragasztotta. Lekapart még egy kis stearint a tepsi széléről, ezt használta fel a lábakhoz. Azt nem lehetett állítani, hogy valami jól sikerült volna. Így hát megint összegyúrta, és inkább egy kalapot formált belőle, amit rányomott a fejnek szánt gombra. Sietni kellett a formázással, a stearin lehűlés után gyorsan keményedett. Különben is elég utálatos dolog vele pancsolni, de ezt valószínűleg a vaj okozta. Egy üszkös bottal két szemet festett a gombócra, és egy nyilást karcolt a közepére szájnak, valahol az alá a rész alá, ahová az orrot szánta, ha a stearin még elég lágy maradt volna. A tepsi épp olyan rossz szagot árasztott, mint amilyen utálatos volt a külseje. Nem volt vesztenivaló ideje, ha a többiek visszaérkezése előtt még meg akarta pucolni. Ezért Titti kölcsönvette Susan zseblámpáját a sátorból, és besietett a barlangba, hogy valamire jusson a varázslattal. Most nem is gondolt arra, hogy ez Peter Duck barlangja. A zseblámpát a földre helyezte a barlang közepébe, fénylő égő testét fölfelé fordítva úgy, hogy az a barlang tetejét világította meg. Azután a stearin bábut maga előtt tartva háromszor körüljárta a barlangot, és körútja közben így beszélt a bábuhoz. Déd nagynéni légy, déd nagynéni légy, déd nagynéni légy. Azután lélegzetét visszafolytva kisietett a napvilágra. Jól esett neki a látvány, hogy a papagáj visszasétált a kalickájába, és egy kocka cukrot majszolt, mintha semmi különös nem történt volna a közelében. A déd nagynéni szörnyen bűzlött. Furcsa érzés volt, amikor az ujjai között tartotta. Vajon eltalálta-e a varázsigét? Majdnem azt kívánta, hogy a többiek visszaérkezzenek, mielőtt még a hatása mutatkoznék. Azután eszébe jutott, amit Nancy mesélt Mrs. Blackett könnyeiről, mire újra megkeményítette a szívét, és összeszorította a fogait. Most már csak azért se hagyja abba. Mi is pontosan a teendője? Semmi értelme egyszerűen csak gombos tűket szurkálni a karjaiba, meg a lábaiba, vagy akár a törzsébe, mert ha a dédnagynéni komolyan megbetegszik, egész biztos, hogy még tovább ott marad Backfootban, és utálatosabb lesz, mint valaha, mindaddig, amíg meg nem gyógyul. Különben is talán csak a valódi ezüstűnek van meg az igazi hatása. Annyit akart elérni, hogy a dédnagynéni kényelmetlenül érezze magát, és rászánja magát a távozásra. Titti kétkedőn nézett a képmásra. Vajon ha megforgatja a porban, ez azt jelenteni, hogy az igazi dédnagynéni Backfootban a földre veti magát, és a porban hempereg. Ez biztos felizgatja megint Mrs. Blackettet. Azután visszaemlékezett, hogy azt olvasta a könyvben, hogy a benszülött varázslók, amikor az ellenség viaszképmását elkészítik, azt lassan megolvasztják a tűz fölött, és azt képzelik hozzá, hogy miként ez a figura is megolvad, olyképpen ellenségük is elveszti az erejét, és mire az egész képmás elolvad, az ellenség is meghal. Világos az itt a teendő, hogy a képmás csak egy kicsit olvasztja meg, nem annyira, hogy a dédnagynéni megbetegedjék, csak éppen, hogy ne legyen egészen jó a közérzete, és úgy találja, hogy üdítőbb levegőre van szüksége. Akkor összepakolna és elmenne, és mindenki nagyon boldog lenne. A tűz fölé tartotta a stearinbábot. Egyelőre semmi sem történt, csak a keze, amelyben a bábú tartotta, tüzesedett át, mielőtt még a bábú fölmelegedett volna. Áttette a másik kezébe, de az se bírta már a forróságot. Azután megint váltotta a kezét, és ez alkalommal talán, mert a bábúnak azt az oldalát fogta meg, ami legközelebb esett a tűzhöz, vagy talán egy fahasáv félre csúszott, és egy kis felcsapódó láng megégette az ujjait, vagy talán csak éppen az olvadó stearin lecsúszós, hogy hogyan is történt valójában, az sose tudta magának egészen megmagyarázni. Való igaz, hogy a viaszbaba kicsúszott a kezéből. Ujjai a semmi fölött kulcsolódtak össze. A tűzben őrült sercegés, sárga, füstös lángok csapnak fel, és néhány pillanattal később, bár Titti mindent megpróbált, hogy megmentse a déd nagynénit, és szétdobálta a tűzhelyen a rőzsét, annak örökre nyoma veszett. Titti első gondolata az volt, hogy sajnos nemigen jut már idő egy újabb stearinbaba elkészítésére. De a következő pillanatban egész más dolog jutott az eszébe. Többé már nem volt matróz, még csak néger boszorkány sem, hanem rémült könnyekben ázó leányzó. Nem akartam megölni, ajgatott. Igazán nem akartam. Maga előtt látta a déd nagynénit Backfootban, amint hirtelen megbénul, levegő után kapkod, és holtan rogy össze. Látta Nancyt és Peggyt, amint a tóparti ösvényen rohannak. Szegényeknek sejtelmük sincs róla, hogy mire hazaérnek, a redőnyöket leeresztették a házon. Vajon sejtik-e majd azonnal, hogy ő mit csinált? Mit gondolnak majd a dologról? Még Nancy is azt fogja gondolni, hogy ez már több a kelleténél. A dédnagynéni halott, és olyan halállal halt, ami rosszabb még az élő dédnagynéninél is. Még ha Mrs. Blackettet szerencsétlenné is tette, és el is rontotta a fruskák vakációját. És mindezt ő okozta. Úgy érezte magát, mintha egy nagyház kapujának a csengőjét akarta volna csöndesen megnyomni, és a csengő most cseng és cseng és cseng, mintha sose akarná abba hagyni. Én igazán nem akartam megölni, igazán nem. Az egyetlen, amit akartam, hogy megunja Backfootot, és elmenjen a tenger mellé üdülni. Szép Polly, rikoltozott a hajó papagája, aki már bekeberezte a kockacukrot, és azon tűnődött, hogy vajon van-e valami reménye még egy darabhoz. Titti könnyei között rápislantott, s hirtelen az a gondolata támadt, csinálta egyáltalán valamit. Nem csak tervezte, hogy viaszk déd nagynénit készít és varázsigéket mond. Gyakran tervezett dolgokat, amikről már azt hitte majdnem, hogy valóság. De amikor végig törülte az arcát a kezével, ott érezte rajta a kormos stearinfoltot. Ott volt a rántott a sütő, várva, hogy fényesre pucolják az üres lámpások. Semmi kétség, a dolog valóban megtörtént. Ebben a percben másztak fel a többiek a fecskevölgyből. Egy farmer fölvette őket a szekérre, kiáltotta a hajósinas. Nem használ az már semmit, borzasztóan el fognak késni, mondta John komoran. Bár ne várták volna meg a kutya versenyt. Halló, Titti, mi a baj? Mit csináltál azzal a tűzzel és a rántott a sütővel és a lámpásokkal, és mi van az arcoddal? Ugor, Roger, hozzál egy pár hasábot a barlangból, van még a bejáratnál. Abban a percben, amikor a hajósinas bement a barlangba, Titti kiöntötte a szörnyű igazságot. Véghez vitte, mondta, de igazán nem akartam megölni. Kicsúszott a kezemből, elolvadt és megégett. Ki égett meg? A déd nagynéni. Elkészítettem stearinból a képmását, és egy egész kicsit meg akartam olvasztani, de kicsúszott a kezemből. Könnyen csinálhatsz egy másikat, mondta John. De meghalt. holtan fogják találni a fruskát, mire hazaérnek, és mindjárt tudni fogják, hogy az én hibámból. Aj, bolondság az egész, Titti, csillapította Susan. Kutya baja, és szidja őket, mint a bokrot, nem történt semmi. Csak összemazatoltad a tiszta rántott a sütőmet, eredj mozsla az arcodat, tisztítsd meg a tepsit, amíg én beleütöm a tojást egy bögrébe. Megígértem Rogernek, hogy rántottát sütök. Ide figyelj, Titti, mondta John. Ez nem ugyanaz, mint ha alkalmas viaszod lett volna. És még ha az lett volna is, akkor is csak úgy érvényes, ha valóban meg akartad volna égetni. Hogy véletlenül ejtetted be a tűzbe, nem jelent semmit. Rachel kijött a barlangból, telekarrőzsével és Susan zseblámpájával. A padló közepén találtam, már csak halványan ég. Borzasztóan sajnálom, ne haragudj, Susan, én felejtettem ott, amikor a varázsigéket mond. Menj és tisztítsd meg a rántott a sütőt, szólt rá Susan, és vacsorázzunk. A rántott a sütő fényese pucolása kicsit megnyugtatta Tittit, és bár vacsoránál a rántottától nem lehetett egy kis steariniszt eltagadni, mégis az a tény, hogy ott ül a tűz körül a többiekkel, és elfogyasztja maga részét, az egész fekete mágiát kicsit valószínűtlenebbé tette. Éjszaka közepén hallja Susan, hogy Titti kényelmetlenül forgolódik az ágyán. Susan kinyújtotta a kezét a sátorból, átnyúlt a Tittiébe, ami közvetlenül az övé mellé állott. Titti megtalálta felé nyúló kezet, és szorosan átkulcsolta. Én igazán nem akartam megölni, suttogta. Persze, hogy nem. Nem is tetted? Majd megtudjuk reggel. Most már biztosan tudjuk. Aludj!